Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Szeptember 30-a egy nagyon fontos dátum, nem csak a kultúra kedvelők számára. Ekkor van ugyanis a népmese napja. Megszokhattuk, hogy ilyenkor iskolákban, óvodákban, kulturális intézményekben próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a mesének milyen fontos szerepe van a gyerekek, és hát később a felnőttek életében is. Önök a Halis Podcastot hallgatják. Köszönti önöket Varga Tünde.
És Benke Dániel. Mindig nagyon készülünk, mint egy ünnepre, mese napjára, és úgy gondolom, hogy ez a felnőtteknek is fontos, akik mesékkel, könyvekkel, kultúrával foglalkoznak, hiszen ez egy olyan nap, amikor a felnőtt a benne rejlő gyermek ényét is kiélheti, elmerülhet a mesék birodalmában, ez egy fantasztikus nap.
Mi úgy döntöttük, hogy ezen a napon most nem a megszokott kliséket fogjuk ismételgetni, nem fogjuk hangsúlyozni külön, hogy miért fontos mesét olvasni a gyerekeknek, és mindenki olvasson a gyerekének. Minél több mesét, ha megtehetik, hanem felhívtuk a nagykanizsai származású Tasi Katalin meseírót. Elárulhatunk annyi kulisszatitkot szerintem, hogy nagyon későn tudjuk fölvenni a beszélgetést, mert hát családanya vagy, és nem mindegy, hogy mikor nyugszik meg körülötted minden. Hány gyermeked van?
Három.
A gyerekek adták az ihletet a meseíráshoz?
Nem, de nyilvánvalóan, amikor az ember nagyon pici gyerekes anyuka, akkor nagyon sokat olvas, vagy legalábbis nekem nyilvánvaló, mert hogy nekem is gyerekkoromban nagyon sokat olvastak, és ez nekem hozzátartozott a gyerekkoromhoz, és így adtam át én is a gyerekeimnek. Tehát ott azért úgy rácsodálkoztam, amikor ők picik voltak, hogy milyen széles lett a hozzáférhető, akár külföldi, akár belföldi gyerekkönyvek tárháza, de az írásra való készítés ez nem abból jött, hanem az úgy jött magától. Talán az egyik papírszínhez, annak volt egy ilyen előzménye a Vízcsepp nevűnek, hogy a legidősebb gyerekem, neki a természettudományos érdeklődése azért átlag feletti volt, és mert nagyon kicsi korában elkezdett mindenféléket kérdezni az aszteroidáktól, a tűzhányokon keresztül, amiből lesz az esőig, és aztán ez az eső téma, ez annyira érdekelte, hogy erről nagyon-nagyon sokat beszéltem neki. A téma innét jött, de a készítés az nem.
Akkor honnan?
Annyira mélyre nem hiszem, hogy mentem az önismeretben, vagy az önelemzésben, hogy ez honnét jön, hogy az ember szövegekkel szeret dolgozni. Én világéletemben ezt szerettem a legjobban. Általános iskolában nyilván olvasni, meg fogalmazást írni, tehát ez nekem kedvenc szem volt mindig. És aztán ugyanígy a gimnáziumban is egy nagyon meghatározó irodalomtanárnőm volt, aki mindig nagyon szerette, amiket írtam. Nyilván ennek a visszacsatolásnak is van köze ahhoz, hogy végül most is szeretem még mindezt, és aztán az évek során munkámból kifolyólag gyakorlatilag az egész napomat mindig azzal töltöm, vagy majdnem mindig azzal töltöm, hogy írok, csak nyilván más stílusban. Valahol nekem az önkifejezésnek az egyik leginkább magától értetődő eszköze.
Említetted, hogy hát a munkád folyamán is az írás azért meghatározó szerepet tölt be. Megtudhatjuk, hogy mivel foglalkozol?
Én jogász vagyok. Most egy bíróságon dolgozom, de ahol nyilván az ember végzéseket hoz az elékerülő ügyekben. Alapvetően polgári jogi területtel és azon belül is családjoggal foglalkozom, de ezt megelőzően 17 évig az ombudsmannál dolgoztam, és hát ugye ott az ombudsmannál dolgozó jogászoknak a feladata az alapvetően vagy szakmai tájékoztatás megadása az ombudsmanhoz forduló ügyfeleknek, vagy jelentések írása. Tehát, hogy ez kifejezetten íróasztal mögötti írása volt nagyon-nagyon sokáig.
Nem véletlenül veled beszélgetünk, hiszen számomra a Lányka a tükörben című legújabb könyvedből derült ki igazából, hogy neked nagykanizsai kötődésed is van. Jól tudjuk?
Én Nagykanizsán születtem. Életem első 3 évében a családom ott is élt. Tehát az én életem úgy indult, hogy nagykanizsai leszek. Aztán végül mégsem úgy alakult, mert hogy a szüleim elköltöztek Zalaegerszegre. Az anyukámnak a családjának a fele, tehát az anyai nagyanyám volt nagykanizsai, az anyai nagyapám budapesti volt, aztán végül lett egy belőle egy kisebb nagykanizsai híresség is. Focista volt az én nagyapám, NB1-ben futballozott. Az 50-es évektől volt szerződése az olajbányászhoz, és nagyon sokáig, amíg vissza nem vonult az NB1-ből, ami azt hiszem az ő bőven a 46. életéve után volt. Ott is maradt Nagykanizsán. Emlékeim szerint, ahogyan azt a könyvben is leírtam, ő az volt az ő beceneve, hogy a Kanizsai Mátyúz. Azért ez tényleg nagyon-nagyon régen volt. De az én gyerekkoromat abszolút meghatározta az, hogy a családban a futball, sőt, ahogy a nagyapám mondta, a fotball, az téma.
Ami kapcsán mi most veled beszélgetünk, az a népmese napja. Mit gondolsz, hogy mi a legfontosabb ma egy mesében?
Önmagában a mese léte az a gyerekkornak egy esszenciális hozzávalója. Kell a mese minden nap, kell, amikor a racionalitás és az irracionalitás még ugye nem válik el a gyerekeknél, hogy az teljesen a valóság része legyen. És aztán persze az intellektuális fejlődésük, a nyelvi fejlődésük, a későbbiek megalapozásánál a szókincsfejlesztésük miatt nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok mesét halljanak, és végül is talán itt tudok átérni arra, hogy mi az, ami fontos egy mesében. Mindenképpen azt gondolom, hogy a nyelvi igényesség az nagyon fontos, hogy a mesélő vagy a meseíró komolyan vegye a gyereket, hogy olyan témát válasszon, ami izgalmas is lehet, és érdekes is lehet a gyereknek. Azt gondolom, hogy az irodalmi élményeknek a két nagy funkciója van. Az egyik az örömszerzés, a nettó öröm, hogy el tudok merülni egy történetben, hogy ki tudom zárni a külvilágot, hogy bele tudok feledkezni valamibe, ami kiszakít a hétköznapokból, és hogy abba örömömet lelem. A másik pedig ugye visszavezet a hétköznapokba, meg a valós életbe, hogy fikció keresztül megélt történetekben, helyzetekben, a szereplők reakcióiban olyan muníció rejlik, amilyen eszközt ad akár a gyerek, akár a felnőtt olvasónak arra, hogyha mondjuk az életében nehéz szituációk vagy határszituációba kerül, megsegítse az olvasmány élménye. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy itt aztán lehet tovább menni, hogy a filozófiai mélységek vagy magasságok, amelyekben szerintem a gyerekek nagyon jók és nagyon nyitottak, amit mindig elmondok, hogyha megkérdeznek hasonlóról, hogy az egy dolog, hogy komolyan kell venni a gyerekeket és a nekik szóló irodalmat, ami egyébként én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell megkülönböztetni, hogy ugye szokás, vagy néha szokták mondani, hogy a gyerekirodalom az másodlagosan felnőtteknek szóló irodalom, hogy ez igazán jó és érvényes, teli találat, gyerekeknek szóló szöveg. Az egyrészt komolyan veszi, de nem komolykodja el, tehát humoros. Mindenképpen vannak benne olyan megnyilvánulások, még a legkeserűbb szövegekben is, ami ha más nem valamilyen fanyar humort hordoz magában. Másrészt pedig a felnőttnek is szól, neki dekódolható és érvényes módon.
Mondhatom azt, hogy a könyvtárba a Te papírszínház meséid az egyik legnépszerűbbek, és azok közül is a Sok nevű macska. Te hogyan is találkoztál a papírszínház műfajával, és hogy jött az, hogy te papírszínház meséket írsz?
Csimota kiadónál találkoztam a papírszínház műfajával, annak ellenére egyébként, hogy ezt megelőzően bőven évekkel korábban én egy évig éltem Japánban, ahonnét ez a műfaj ered, és amikor én jogi ösztöndíjas voltam Ószakában, és egy évig ott toporogtam a japán földön, és ezer helyen szembe jöhetett volna a papírszínhez, ott nem jött szembe. Ellenben, amikor kisgyerekeim lettek, és említettem korábban, hogy ugye rácsodálkoztam a széles kínálatra, akkor kezdte a Csimota kiadó megjelentetni a papírszínház dait, és bevezetni Magyarországra ezt a műfajt. Mert hogy ennek az eredete az a magyarországi meghonosítása, az egy nagyon érdekes sztori. A kiadónak a főszerkesztői Csányi Dórát megkereste egy szervezet, aki halmozottan sérült és sérült gyerekekkel foglalkozott, hogy tudnának-e készíteni egy olyan könyvet, ami egy átlag könyvnél sokkal-sokkal nagyobb méretű, akár más anyagú is, hogy azok a gyerekek, akiknek észlelési, érzékelési nehézségeik vannak, is tudják megszerezni a könyv élményt. Tehát figyelemhiányosak, értelmi fogyatékosak, látássérültek, próbálkozott a kiadó, és arra az eredményre jutottak, hogy ez nem feltétlenül egy 5-szörös, 10-szeres méretűre felnagyított, mondjuk puha könyv vagy könyv, hanem a Dóra ismerte ezt a műfajtát papírszínhez, és azt mondta, hogy próbálkozzanak meg azzal, vagy ők maguk megpróbálkoznak azzal, hogy ebben a műfajban és ebben a keretben, amit ez a látvány vagy maga a papírszínhez nyújt, befogadható ezeknek a gyerekeknek a mese, amit ráadásul úgy segítettek meg, hogy a leges-legelső megjelenések azok ismert történetek voltak, például a Mély királynő, vagy a Csipke Rózsika. Képileg elnagyoltan, hatalmas nagy arcú és kicsi testű, nagyon kontúros vonalakkal megrajzolt, nagyon színekkel úgy játszó képek voltak, hogy aki nehezebben tud odafigyelni, az is megtalálja rajta a fókuszt, és maga a szöveg is úgy volt lerövidítve, hogy az, aki türelmetlenebb, kevésbé magasabb értelmi képességű, és az eszenciáját, a lényegét a történetnek be tudja fogadni. Ellenben lett egy olyan hozadéka, hogy maga a műfaj meghonosodott, és innentől kezdve már nem csak ezekre a gyerekekre koncentrálva, hanem valamennyi gyerekre koncentrálva, számos műfajban, mesében, novellában, verses műfajban, magyar szerzőtől, kortárs szerzőtől, külföldi szerzőtől jelennek meg egyébként folyamatosan szövegek. Az illusztráció tekintetében is elképesztő variációs lehetőséget rejt magában. Maga az előadásmód is nagyon sokféleképpen elképzelhető, nagyon sokféle technika van. Magyarországon én azt gondolom, hogy már a könyvtárakban hihetetlenül jó, hogy bent van, és egyre több tanítónéni nyitott rá, egyre több helyen mesélnek, közösségépítő szerepe van, és hát az osztálytermi használata is, aminek Magyarországon még nincs olyan erős kultúrája, de külföldön nagyon is jól használható eszköz, tehát hogy hihetetlen sok lehetőséget rejt magában a papírszínhez még műfaj.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy kiskamasz gyermekeid vannak. Ők mit szólnak a te meséidhez, verseidhez?
Alanyok általában, mondjuk amikor kiszalad a kezemből, és az első vállalható draft megvan, akkor általában fel szoktam nekik olvasni, és hát közvéleményezik, elmondják, hogyha tetszik nekik, és azt is elmondják, hogyha valami nekik abban nem tetszett, vagy zavaró volt, vagy uncsi volt, vagy fura volt, tehát, hogy ők egy ilyen első szűrő, de élvezettel hallgatják. Nekem az egész életemet meghatározta egyébként ez a kettősség. Én eredetileg bölcsésznek készültem, tanári pályára szerettem volna menni, illetve nagyon vonzott még a színháznak a világa. Bennem volt az a késztetés, hogy mindenképpen vagy az irodalommal, nyelvvel foglalkozni, élethivatásszerűen, vagy a művészet felé fordulni. Nemes egyszerűséggel engem nem vettek föl bölcsészkarra abban az évben, amikor oda jelentkeztem. Nem tudom, hogy nem kitartó voltam-e, vagy csak sértődékeny típus voltam, de úgy gondoltam, hogy na majd én megmutatom a világnak, hogy engem fölvesznek a legjobb egyetemre is, és akkor mit nekem ide a bölcsészkar, és hát a jogi karra a következő évben sikerült. Amiben egyébként rengeteg örömöt is talált mind az egyetem alatt, mind utána, meg nyilván ez lett szakmám és a hivatásom, de azért mindig érzem, hogy ott van a másik oldal, ami húz és vonz, és nem tudom elengedni, és igazából rájöttem, hogy nem is akarom elengedni. Annyi különbséggel talán, hogy nem csak befogadója szeretnék maradni a szép irodalomnak, vagy a gyerekirodalomnak. Nyilván a többi művészeti ágból is sok minden érdekel, de hogy ennek például alkotója is szeretnék lenni, tehát egy önmegvalósításnak hívnám, mert nem hiszem, hogy az ember csak is és kizárólag a választott szakmájában és csak abban tud kiteljesülni, még akkor se, ha esetleg abban jól végzi a feladatát.
Köszönjük szépen Tasi Katalinnak, most pedig következzen a könyvtár.
Buzsisné Szabó Eszter, a Halis István Városi Könyvtár gyerekkönyvtárosa. Mit jelent számodra a mese?
Elrugaszkodás a valóságtól, egy más világba való létezés, egy más világba való utazás. És azt gondolom, az azért is nagyon jó, mert hogy manapság nagyon jó mesekönyvek születnek, nagyon jó szerzőknek nagyon igényes történetei. Ezek a történetek sokszor elrugaszkodnak a valóságtól, és egy egész más dimenzióba repítik az olvasókat, így köztük engem is. Mindig nagyon nagy örömmel lapozgatom a legújabb mesekönyveket, engedem, hogy beszippancson a történet.
Gyerekkönyvtár kínálatában szerepel lehet találkozni vele, és szerintem szülők is találkozhattak már. Óvodában is volt már a papírszínház mesék. Mi ez pontosan, mit jelent, amit ugye ti csináltok elsősorban?
Papírszínház mese azt jelenti, hogy először is adott egy fakeret, ami a színpadot formál.
Egy bábszínház?
Hasonló, mint egy bábszínház, csak nem papírbábok vannak benne, hanem papírlapok, tehát ezeken a papírlapokon vannak illusztrálva a mesék, és ezeket a papírlapokat húzogatjuk a mese folyamatát követve, és látja a gyerek, hogy ahhoz a szöveghez éppen melyik illusztráció tartozik.
Tehát olyan, mint egy könyvet lapozna, csak nem olyan, a könyvet tartja a kezébe.
A diafilmhez is hasonlít, csak ugye nyilván ez nem egy ilyen vetített kép, hanem egy nyomtatott kép, amit a gyermek egy dobozban lát.
Hogy fogadják ezt a gyerekek?
Hú, nagyon szeretik. Minden korosztálynak már egyébként ezt elsütöttük, az óvodás korosztálynak, az alsósoknak és a nagyobb táborozós gyerekeknek is. Azt tapasztaltuk, hogy mindenki nagyon szereti. És ezek között természetesen vannak népmesék is.
Tudatos választás, hogy vannak népmesék között.
Persze. Nem beszélve arról, hogy a két legnépszerűbb népmese, a Kiskakas Dévánfélkrajc szárja, meg a Három kismalac, amik örök klasszikusok. A kisebbeknek, de vannak nagyobbaknak valók is, mint a Kiskondás, a Só című mese és a Csillagszemű juhász. Ezeket már inkább a nagyobbaknak korszaknak szoktuk mesélni. A hossza miatt is, a történetnek a komolysága miatt is, de ami a piciknél a nagyon népszerű, az a kis kakas Démánfélkrajcárja és a három kis malac.
És hogy visszautaljunk egy kicsit az ezelőtti beszélgetésre is, Tasi Katalinnak a Sok nevű macska című papírszínház meséje is nagyon népszerű. Például, amikor ezek a fogyatékkal élő látogatók itt jártak nálunk, hát én a Sok nevű macskát meséltem el nekik, és hát gyermeki örömmel fogadták, tehát ez tényleg egy fantasztikus eszköz.
Mi lehet benne az érdekes a gyerekeknek? Mit gondoltok? Azt, hogy ilyet nem nagyon látnak. Ma már diafilmvetítés sincs otthon. Én emlékszem, a mi gyerekkorunkban hétvégén egy külön program volt, amikor a sötét szobába beültünk, lehúztuk a redőnyt, behúztuk a sötétítőfüggönyt, és diavetítő ment a mese, és akkor anyukám vagy valaki mesélte. Tehát a gyerekeknek ma már nincs meg ez az élménye. Mi az, ami igazán izgalmas nekik benne? Az egyedisége az, hogy másképp hallanak mesét?
Ez mind, amit mondtál. Egyedisége az, hogy egy egész osztály leül egy doboz elé, és gyakorlatilag nézi benne a rajzokat, amik nem szokványos rajzok, tehát nem tipikusan olyan rajzok, amiket mondjuk mesekönyvekbe talál, hanem talán pici stilizáltabb, picit elnagyoltabb, és maga a feelingje, hogy ül mögötte, vagy mellette, attól függ egy néni, vagy egy bácsi, és akkor ő meséli a történetet, és miközben egyszerre van valahol egy személyes kontaktus is, de ugyanakkor van is, meg nincs is. Tehát, hogy lát is, meg nem lát, meg hallgat, meg néz, tehát így minden együtt. Ez az egész varázsa, hogy ilyennel nem nagyon találkozik. Tehát nem mesekönyv, nem diafilm, nem tévé, valahogy picit ötvöz mindent egyszerre.
Igen, a varázsszó elhangzott. Tehát amikor papírszínházat csinálsz, akkor a gyerekeknek te olyan leszel, mint egy varázsló. Tehát te vagy az, aki a dobozból elővarázsolja mesét, megteremti, kikacsintasz, hogy ott vagy, jelen vagy, de közben meg benne vagyunk egy mesében is. És ez szerintem egy nagyon fontos élmény, mint hogyha egy osztályról van szó, és akkor van egy mesélő, de hát családi környezetben pedig ez egy rettentően jó közösség, családépítő eszköz.
Ezt lehet kérni a könyvtárban, vagy meghatározott, meghirdetett időpontokban van erre lehetőség, hogy akit ez érdekel, elhozza a gyereket, vagy eljöjjenek és megnézzenek egy ilyet?
Is. Könyvtárban két hetente szombatonként próbálkozunk azzal, hogy meghirdetett papírszínház mesék vannak, tehát hogy szombaton a családok el tudjanak jönni és meg tudjanak hallgatni egy ilyen. De például most a Magyar Népmese napjára készülve direkt be az iskolákat és az óvodákat célozzuk meg külön ilyen jellegű programokkal, és akkor a kettőt össze tudjuk kapcsolni.
Eszternek köszönjük szépen, és akkor azt javaslom, hogy aki teheti kisgyerekkel vagy nagyobb gyerekkel, jöjjön a könyvtárba és nézzen papírszínház mesét. És kölcsönözön olvasson meséket. Nagyon fontos. Tegyék ezt önök is. Köszönjük, hogy minket hallgattak. Ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.